Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy április 8-a kedd reggel van, 8 óra 11 perc. Itt vannak a hallgatók is, a 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber vonalunk végén, de nem mellesleg itt van Mihálovics András is.
És Gede Balázs is itt van, külön köszöntöm őt is, hogy sikerült helytállnia.
Köszönöm.
Sok helyt, ezer teher nyomja a vállát, de még bírja a igen. Fiú. No, akkor kérem szépen, szerintem kezdjünk is bele a következő beszélgetésben, mert azzal kapcsolatban elég sok kérdésünk lesz. Hallgatsak!
Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
Millás reggeli.
No, a vonal túlsó végén Zsidai Viktor befektetési szakember, a Hold Citadella alap portfólió kezelője, soha aktuálisabb beszélgetést tekintve a tegnapi tőzsdei vérfürdőket. Szerbusz, jó reggelt
kívánok! Szia, jó reggelt!
Sziasztok! Hát már tegnap nem volt nagy vérfürdő a végére.
Nem,
hát
az a már a finish nem. Volt, igen, az már a vége felvonás.
De kamilláztunk a reggel rendesen.
De biztos no. Mindenki azt kérdezi, hogy mielőtt a részletekbe belemennénk, ugye, hogy most mi történt, meg mennyit esünk, meg hova lesz, meg úristen az egész világ, hogy látszik-e annak az értelme, vagy annak a végkifejlete, amit most Donald Trump vámpolitikájával művel.
Igen, nagyon sokan azt mondják, hogy van egy mesterterv, amit mi nem tudunk, és már, vagy hát csak részleteit tudunk, hogy például azt olvastam én egy helyütt, vagy legalábbis egy helyütt biztosan, hogy tulajdonképpen ennek az össze-vissza csapkodásnak egyetlen oka van, hogy gyengítse a dollárt, és akkor majd minden jó lesz Amerikának. Te látsz ilyen mestertervet?
Belemehetünk ebbe, mert ugye a jelenlegi ez a Chair of Economic Advisors, ez a Stephen Mirai, aki uh-huh. most lett kinevezve, ő írt novemberben egy 40 oldalas anyagot, uh-huh. amit egyébként én elolvastam. Tehát, hogyha itt az elméleti alapvetésekbe bele akarunk menni, akkor belemehetünk. Nagyon röviden zanzásítva arról van szó, hogy mivel a világ fő tartalék devizája a dollár, ezért mindenki dollárt akar venni, ugye jegybankok, bűnözők abba tartják a pénzüket, lakossa, mindenki azt akarja venni. Emiatt a dollár, egyébként szerintem nem jó ez az elmélet, de elmondom, hogy mi az elmélet.
Jó.
Emiatt a dollár folyamatosan túlértékelt, ugye emiatt a szerencsétlen amerikai termelők hátrányban vannak, és emiatt ugye az történik, hogy hosszú ellátási láncokat kell kialakítani az USA-ba, hiszen mindent máshol kell gyártani, ami pedig szükségessé teszi egy nagy hadsereg fenntartását, ami egy csomó pénzbe kerül az USA-nak. Tehát az van, hogy ez az egész rendszer, ami az dollár világpénzből adódó jellegből adódik, ez nem jó, és hogyha ezt meg tudnák szüntetni, akkor lenne termelés USA-ba, plusz le tudnák csökkenteni a hadi kiadásokat is, és akkor felszabadulna ugye egy csomó pénz a mindenféle adó csökkentésekre, és akkor beköszöntene a világ béke, és nagyon jó lenne USA-nak. Tehát igazából ez az elmélet mögötte nagyon röviden, és
ez így jól hangzik.
Jól hangzik az elmélet. Egyébként, hogyha megnézed az elmúlt 40 évben mondjuk, hogy PPP alapon vagy más ilyen értékelési modellekkel a dollár átlagosan túlértékelt volt-e, akkor nem. Uh-huh. Akkor nem veszi figyelembe ez az elmélet a világdevizából, vagy a főtartalék devizából adódó előnyöket. Azt sem veszi figyelembe egyébként, hogy jelenleg a fejlett világban és így USA-ban is gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság van. Tehát ha fogod és visszaviszed a termelést az Egyesült Államokba, mondjuk a nem tudom, gyáripart, akkor ugye honnan lesz munkás? Hát hozhatnál be migránsokat, de azt most pont nem
de azok
akarjuk.
Éppen kifelé mennek, igen.
Igen, az nem jó, nem játszik, tehát át kell csoportosítani, Viszont az USA-ban főleg olyan dolgok vannak, aminek magas a hozzáadott értéke. Tehát fogod azt, le fogod építeni a magas hozzáadott értékű dolgot, és egy alacsonyabb hozzáadott értékű gyári parkba fogod átrakni az embereket, ami nettóban meg nem feltétlenül jó. De tegyük föl, hogy ez az egész elmélet jó is, és ez majd hosszú távon ki fogja rúgni magát, mert még emellett is lehetne érvelni. Akkor is az a baj, hogy a bevezetésének a módja, tehát hogyha ezt az USA elmondja, hogy figyeljetek, ez van, nekik ez nem jó, mindenki kap 20% vámot, nem tudom, a kínaiak 50%-et, és a következő 30 évben ez így lesz, mert nekünk ez így fair, az jó lenne, csak az a baj, és szerintem azért esnek a piacok, tehát hogy egy kicsit visszatérünk a piacokra, igen. Azért esnek a piacok, mert az ami történik, ahogy a Trump implementálja, vagy hát nem tudom, amit csinál, nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani, ez a csak tegnap ugye mi volt, bejelentették, hogy 90 napra fölfüggesztik a vámokat, vagy azon gondolkozik rám. Fél órával később kijött, hogy a Fehérháznak ez nem a hivatalos álláspontja, aztán kijött két órával később, hogy a kínaiak kapnak még plusz vámot. Tehát ha belegondol az ember, hogy mi történik, akkor bármilyen vállalatvezető vagy az Egyesült Államokban, de a világ más részein is, akkor ha bármilyen beruházás közepén vagy, akkor most azt mondod, hogy állj. Itt megállítunk minden beruházást, nem veszünk föl több embert, fogalmam sincs, hogy fog kinézni a gazdasági környezetem. Nem tudom, hogy a beszállítóim fognak-e tudni beszállítani, nem tudom, hogy én magam mekkora vámokkal fogok szembesülni. Tehát én azt gondolom, és ezért aggódnak a piacok, hogy ez alapvetően egy nagy stoppot nyomhat a beruházásoknak a világ jelentős részébe, plusz az ebből adódó inflációs nyomás eltünteti a reál bérnövekedését a lakosságnak, tehát a lakosság se fog tudni fogyasztani, és ha nincs lakossági fogyasztás, nincsen beruházás, és a kormányzat sem akar segíteni, akkor abból könnyen ki tud alakulni egy recesszió. Tehát a bevezetésnek a módja és az állandó bizonytalanság a tartás, tehát a várakozások a legeslegfontosabbak a gazdaságban, és a várakozások szét vannak, hát hogy is mondjam.
Hát sokszor az infláció elleni küzdelemnek az egyik legnagyobb kerékötője az inflációs várakozás, amit a fejekben kéne rendbe tenni, és ugye ez azért nem halad például sokszor az infláció letörése. Most egy ilyen esetben ez szintén egy óriási probléma lehet, amikor a beruházásokra kell dönteni, és valamiféle egy ilyen fék a vállalatoknál, ez mind elhalasztja, és visszafogják ezeket a beruházásokat.
De ez tényleg ez nem atomtudomány, tehát hogy gondoljatok bele, hogy te vállalatvezető lennél, tehát hogy most hogy fogsz beruházni, hova rakod a izét, honnan tudod,
hogy számolok megtérülést, honnan tudom, hogy az egyáltalán mennyit költetek a beruházásra, pontosan?
Tehát innentől fogva az a legvalószínűbb, hogy nem csinálok semmit, vagy visszafogom mindazt, ami van. És lehet, hogy majd 5 év múlva ez jó lesz, csak ugye a másik dolog, hogy 2 év múlva ugye midterm választások vannak az USA-ba, hogyha azt, most lesz egy recesszió, tegyük fel és elvesztik Trumpék, akkor vajon ezekből az egészekből mi fog megmaradni? 4 év múlva új választás lesz, tehát hogy nem tudhatja egy beruházó, egy befektető, hogy mivel fog szembesülni hosszú távon. Gyárat azt mondom, nem 3 hónapra
egyébként. Ugye, ebbe az a furcsa, hogy sokan azt hittük, hogy Trump, mint a meghűlt beteg, olyan szinten vizsgálja a tőzsdék teljesítményét, az indexek
hát
állapotát.
Üzletember, hozzá.
Az előző ciklusának az eredményességét is alapvetően az indexekhez kötötte, és azzal mérte, hogy itt van egy erős ellentmondás, most meg szétdúlja a piacokat, és mint akit nem is érdekel, hogy mi történik rövid távon.
Igen, de ez fontos jelzés, hogy már azt hiszem 2 hete kijött a Bessant, a Treasury Secretary, ugye, és megmondta, hogy hát, hogyha rövid távon, és óriás meglepetés volna, ilyet sose szoktak mondani gazdasági döntéshozók az USA-ban, hát, hogyha rövid távon ez fájdalommal jár, és esetleg lehet, hogy lesz belőle egy lassulás, egy kisebb recesszió, az megéri az árát annak, amit hosszú távon csinálni akarunk, és ez már önmagában ijesztő volt, ezt szerintem le is vették a piacok, hogy a rövid távú fájdalom most nem számít, és valahogy erről meggyőzték Trumpot is, hogy egyébként abból a szempontból logikus, amit csinál, hogyha azt gondolja, ha hisz ebben, hogy ez jó, hogy ugye mindenkinek a választási ciklusának az elején kell a
ez kétségtelen.
Megtérüljön, és ők úgy döntöttek, hogy ez, amit csinálnak, ez jó, ez hosszú távon jó lesz, és nem számít, hogy milyen fájdalmat okoz. Nyilván van olyan fájdalom pont, ahol majd azt fogják mondani, hogy hello, ez nem jó, de ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikájukkal el tudják azt érni, és ez nem biztos, hogy bekövetkezik, de ahogy minél tovább tart ez a környezet, egyre nagyobb az esélye, hogy az USA-ban idén recesszió lesz, és egyszerűen ez képeződik le a részvénypiacoknak, vagy a magas kamatozású kötvényeknek, vagy egy csomó mindennek az olajnak, egy csomó mindennek az árában. Ezt látjuk, hogy iszonyatosan megnőtt a recessziós kockázat. Egyetlen dolog, csak hogyha ez a recesszió lesz, nem tudjuk, hogy lesz-e, de ugye nő a kockázata, akkor az most kezdődik. Tehát, hogy az nem lesz az, hogy jövő héten véget ér.
Igen.
Én olyat is olvastam, hogy ez tulajdonképpen lépéskényszer a dollár gyengítése, mégpedig azért, mert hogy a világ kezdi felismerni, hogy az amerikaiak annyi dollárt nyomtatnak, amennyit akarnak, hiszen ki vannak nekik szolgáltatva azok, akik ide menekítik a pénzüket, ugye, a befektetők, dollár elszámoláson a legtöbb helyen, és hát szépen lassan megkezdődött egy olyan folyamat, hogy kezdenek ezek az országok eszmélni, például ugye Kína is, és kezdi leépíteni ezeket a dollár kitettségeiket, és ezért kellett valamit csinálni az amerikaiaknak. Szerinted ebbe lehet logika?
Szerint én nem látom ennek az elméletnek az alapját, hogyha megnézed az eurót mondjuk a dollárt a két legfontosabb devizával, vagy a három legfontosabb, nem tudom, font, jen, euróval szemben, hát az elmúlt évben sok éves csúcson volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy persze az arany erősödött, meg a bitcoin erősödött, meg az ilyen alternatívák, tehát hogy van egy félelem a dollár alapú pénzrendszertől, nyilván olyan országoktól, akik nem barátiak az USA-val, tehát félnek tőle, de az egyéb devizákkal szemben a dollár tök erős volt. Tehát nem az látszott, hogy már a dollár rossz nyom volt, mert mindenki menekült belőle, hanem az összes többi devizával szemben tök erős volt a dollár, tehát hogy itt bármilyen kényszer alatt lett volna a Trump kormányzat, azt abszolút cáfolom, sőt azt gondolom, hogy ez az elmúlt évtizedeknek, amit most csinálnak, ez a legnagyobb ki nem kényszerített gazdaságpolitikai hibája. Tehát, hogy ez egy olyan, ha itt lesz egy recesszió, ez egy olyan recesszió lesz, amire semmi szükség nem volt. És ők csinálták, ők állították.
Figyelj, az sem jelent kényszert, hogy irdatlan nagy az államadósságuk? És akkor megint egy dollár gyengítéssel ezt el lehet inflálni?
De kinek kisebb az államadóssága? Tehát, hogyha megnézzük jelenleg a fejlett világnak az államadósságát, mindenhol ilyen 100% körüli arányok vannak. Hát végignézzük Európát, megnézzük Japánt, Angliát, USA, tehát hogy itt nem az van, hogy az USA-nak egy kiugróan magas adósságszintje van. Szerintem van egy nagyon magas, és ugye évtizedek óta trendszerűen növekvő államadósságszint a világban, ami valószínűleg előbb-utóbb majd problémákat fog okozni, de ez nem egy amerikai egyedi történet. Tehát nem tudnánk kiemelni, hogy az amerikaiaknak van egy külön problémájuk. Mindenkinek van egy ilyen problémája.
Uh-huh. Oké, na most ilyen helyzetben mit csináljon a
befektető? Várjál, mielőtt befektető, még egy kicsit a makrofronton maradva a hazai hatásokat vizsgáljuk meg, mert itt is hallani ezt is azt is. Alapvetően talán a legelterjedtebb forgatókönyv, hogy ez minket is meg fog ütni, hiszen Európának, az a Németországnak a legfőbb exportterméke ugye az autóipar, mi nagy autóipari beszállítók vagyunk, erre épült a legújabb iparpolitikánk, és ezáltal ugye mi sem fogunk ebből jól kijönni.
De majd mi kötünk egy jó dílt. Ne intézzel engem egy kézlegyintéssel,
légy szemben. Nem téged, én a dílt intéztem, bocsánat. Szóval ez helytálló, tehát fájni fog nekünk is? Előreláthatólag?
Hát, szerintem az elmúlt évtizedeknek az a tapasztalata, hogy amikor Amerikában recesszió van, akkor az ugye, mivel az amerikai fogyasztás az olyan nagy súlyú a világgazdaságban, az kisugárzik az egész világra. Tehát, hogy az negatívan fogja érinteni a világ összes országát.
Tehát vámok nélkül is.
Az biztos. Hát, igazából az az érdekes, hogyha így sokáig föntartják ezt az egész történetet, és a végén mégse lesznek nagyon nagy vámok, csak egy 10%, de mondjuk még 6 hónapig elmegy ez a oda-vissza, fölemelem, levág, nem tudom mi, attól akkor az kialakul az, hogy vámok nélkül is lesz recesszió. Uh-huh. Tehát nem kell a végén, hogy megmaradjanak a vámok ahhoz, hogy recesszió legyen pont a várakozások, meg a bizonytalanság miatt, és ebben az esetben szerintem Európára egy jelentős lassulás vár, és Magyarországra is, ahol egyébként sem szárnyal annyira a gazdaság. Mondjuk Magyarországon a lakossági fogyasztás az teljesen oké, az az egy, ami tartja a lelket a magyar gazdaságba, de hát ugye, hogyha Európa lassul, és ennek következtében Magyarország is lassul, akkor megint nem lesz egy nagyon fényes növekedésünk a következő 12 hónapban.
Na, és akkor befektetői szemmel.
Mit lehet tenni ilyenkor?
Igen. Akár. Hallottam, hogy mindenki halmozza fel a készpénzét, és üljön rajta, még elmúlik a vihar.
Hát figyelj, én írtam decemberben is, meg írtam szerintem 2 vagy 3 hete is, amikor azt írtam, hogy a készpénz a legjobb választás, mert óriás bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy Trump mit csinál, és ez nincs beárazva a piacokba. Most már azért ebből sokkal többe van árazva, de én egyrészt én 2 dolgot csinálok, én trédelek ilyen határidős piacokon, ahol elsősorban trendkövető vagyok. Na most, hogyha megnézem a részvénypiacot, hatalmasat szakadt, én ott már sortolni nem tudok, mert nagyon túladott.
Igen.
Ilyen eső izében én nem szoktam belevenni, mert ugye én trendirányába szoktam trédelni, tehát nekem ebből a szempontból a részvénypiac határidős kereskedésben ez most így kiesett. A másik kérdés az az, hogy részvényt vennék-e, mit tudom én, amit szoktam még csinálni, hogy mondjuk 1-2 éves távra, amikor nagy olcsóság van, és megfordul a gazdasági trend, vagy a gazdaságpolitikának van egy nagyon jelentős pozitív válasza, és ez párosul olcsósággal és félelemmel, akkor megveszek hosszú időre részvényeket. Most én ezt nem látom. Tehát azt látom, hogy félelem az van, azt látom, volt egy nagy pánik. Nagyon nagy olcsóságot nem látok, ott vannak az amerikai részvénypiacok, ahol 1 éve. Tehát tavaly tavasszal ugyanitt volt az S&P 500, hát hogyha ott nem mentünk 2 kézzel befele vásárolni és mindent elkölteni, akkor nem látom, hogy erre nagyok lenne most, és nem látom azt a gazdaságpolitikai fordulatot, ami a következő 12 hónapban felfelé mutatna. Tehát én nem mondom azt, hogy nem lehet megvenni ezt a piacot, persze, amikor sokat esik, akkor lehet, hogy fölmegy, és akkor 10%-kal följebb ki lehet belőle pattani. Ez nem az én világom, én nem így kereskedek, van, aki ebben jó, én ebben nem vagyok jó. Az, hogy hosszabb távra megvegyek itt részvényeket, annak nem látom a racionalitását, mert nem látom, mondom a 3 tényezőből, amit szeretnék látni, nem látom, hogy ezek összeállnának. Tehát én nem nagyon nyúlok ehhez most hozzá, megmondom őszintén.
Uh-huh. Kicsit visszatérve a hazai pályára, a forintról mi a meglátásod? Mert gyengült ugyan, de én azt láttam, hogy azért nem pattant el, tehát hogy ez a 408 forint körüli, vagy a fölött, kicsit a fölött, ez egy ilyen normális reakciónak tűnt, nem olyan egetverően gyászosnak. Alapvetően ugyan akkor elmondhatjuk, hogy folytatja azt a sok éves trendjét, hogy folyamatosan gyengül. Hogy te mit gondolsz az árfolyamról, hogyan alakulhat így a rövid középtávon?
Hát szerintem a forint nem annyira drága, tehát szerintem egy kicsit alulértékelt. Van egy kamatelőnye, ami nem annyira kevés most már, mi kamatelőnye van, tehát ez mindenképpen mellett. Ez ugye nem csak az a kérdés, hogy a következő mit tudom én, 1 évben, ha valaki forintot tart, hogy fog-e gyengülni, nem mennyit fog gyengülni, mert ha gyengül 5 forintot, akkor ugye még mindig jobban megéri a kamat miatt forintba ülni.
Igen.
Vagy ha fizet még akkor is. Tehát, hogy az a kérdés, hogy ennél többet, mondjuk gyengül-e 20-30 forintot, nem vagyok benne biztos, erre sincsen erős véleményem. Ugye az a probléma, hogy recessziókban az a tanulság, hogy valahogy ha recesszió van, akkor Magyarországon mindig gyengül a forint. Uh-huh. Most ráadásul azért van egy új jegybanki vezetésünk, aki nem tudjuk, hogy mennyire keményen fog fellépni. Ugye általában, amikor bejön egy új jegybanki vezetés, és ez nem csak Magyarországon van, hanem a világon mindenhol, akkor kredibilitást akarnak építeni. Tehát általában legalább az elején keményebbek, mint kellene lenni. Úgyhogy én nem vagyok annyira nagyon negatív a forintra. Van egy félelme, mert ugye szerintem az a baj a forinttal, és most nem is az amerikai recesszió, vagy az amerikai, vagy az európai gazdasági lassulás, ami engem aggaszt, hanem az a baj, hogy szerintem a forintnak aszimmetrikus a kockázata. Tehát azt mondanám, hogy 70%, hogy jobb forintba ülni, mert a kamat előny miatt meg talán igen, egy pár egységet erősödik. Viszont van 30% esély, hogy nagyon nagy problémák lesznek, és ezt nem az amerikai gazdaságból adódik, hanem a belpolitikai kockázatból. Tehát, hogy azért Magyarországon van egy olyan, ugye ez mindenki tudja, hogy nagyon kiéletett a politikai helyzet, választások lesznek kb. 1 év múlva, és az ilyen törékeny gazdaságokban nagyon könnyű, hogyha nem úgy alakulnak az események, ahogy szeretnénk, nagyon könnyen ki tud alakulni pánik. Tehát szerintem a forintnak az a baja, nem az a baja, hogy alapvetően azt mondanám, hogy fog gyengülni 20 egységet, hanem az, hogy van egy kis esély arra, hogy nagyon jelentősen gyengül, miközben van egy nagyobb esély arra, hogy nem lesz semmi baja. Ezzel azért elég nehéz mit kezdeni. Tehát van egy ilyen tailrisk, ami főleg szerintem politikai, meg gazdaságpolitikai eredetű.
Világos. Hát jó, köszönjük szépen, egy elég nagy képet kaptunk. Véleményed
mindig... Vidámabbak nem lettünk, de...
Nem baj, de a véleményed az mindig sokat számít.
De ez nem is szórakoztatóipari.
Így van, szeretjük meghallgatni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép
köszönöm
napot kívánunk.
Szia. Köszi, szia!
Zsidai Viktor befektetési szakemberrel, a Hold Citadellal, a portfólió kezelőjével néztünk rá a világra, pénzpiacokra, befektetésekre, forintra, mindenre, ami eszünkbe jutott.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Műsor elején a születésnaposaink közül megemlékeztünk Kofi Annan gánai diplomatára, ugye egykori ENSZ főtitkára, és tőle választottunk egy
mert
mondást,
ugye 1938. április 8-án született.
Így van. És azt mondta egy alkalommal, nem létezik napjainkban olyan fal, amely elválaszthatná egymástól a világ egyik részén zajló humanitárius vagy emberi jogi válságokat, a világ másik részén tapasztalható nemzetbiztonsági válságok. Ami egyetlen emberi élet méltósága megőrzésének kudarcával kezdődik, az túl gyakran vezet egy egész nemzetet érintő katasztrófához.
Hát ennek számtalan példáját látjuk már.
A mai napig is. Igen.
Nagy igazság ez. Na, menjünk tovább.
Egy szónak is. Száz a vége.
Millás reggeli.
Hát kérem szépen, a múlt héten volt a hannoveri vásár, ugye ez az ipar világszintű serep szemléje, nyugodtan elmondhatjuk. Rengeteg ország, rengeteg kiállítója, rengeteg látogatója vesz részt ezeken. Ami most különös tekintette, kicsit így virtuálisan a Siemens standjára pattanunk, és azt nézzük meg, hogy a Siemensnek milyen volt idén a vásár. Jelenleg Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával fogjuk ezt a kis helyzetjelentést megadni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Előtte azonból kicsit távolabbról mégis, hogy hogyan sikerült az idei, vagy mik voltak azok a tapasztalatok?
Meg egy néhány személyes benyomás, mert sok helyen hallani olyasmit, hogy ez a vásárosdi, ez már így kiment a divatból, már mindenki az interneten mindent megtalál, minek összegyűlni, minek vásározni, minek bemutatni, az üzletek úgysem ott köttetnek. A Hannover veszélyvel kapcsolatban mik voltak a benyomások?
Hát én ezt most inkább cáfolnám, mert nagyon nagy szükség van, és látom is értelmét ennek a kiállításnak, csak gyorsan a számokat, kb. 4000 kiállítóról beszélünk, ennek mondjuk a negyede jön Kínából, tehát egy óriási szám, és kb. 130 ezer látogatóról beszélünk, tehát ez ma a világ egyik legnagyobb ipari kiállítása, Európában mindenképpen, úgyhogy mi nagyon szeretünk oda menni, nagyon szeretjük a partnereink, akár Magyarországra is mennek, és egyébként mi magunk is és a partnerünk is nagyon sokat tudunk tanulni a fizikai ott létből. Sokat változott már egy kiállítás, nagyon futurisztikusnak tűnik, főleg a Siemens standja, és inkább azt mondom, hogy az sokat segít, hogyha valaki nem tud elmenni, akkor interneten, akár virtuálisan, mintha ott lenne, be tud kapcsolódni. Tehát én inkább az előnyét látom annak, hogy személyesen is, meg egyébként távolról is be lehet kapcsolni. Ez egy nagyon, nagyon jó dolog. És nagyon sok olyan újdonságot lehet ott a szakértő kollégáinkkal megbeszélni, átnézni, bemutatni, amit másképp nem működik. Lehet kérdéseket föltenni, meg lehet nyomkodni, ki lehet próbálni, úgyhogy szerintem még mindig nagyon sok értelme van egy személyes látogatásnak.
Oké, azt sejtjük, hogy sőt, szinte biztosak vagyunk benne, hogy a digitalizáció hatotta át az idei teljes.
És azon belül is a mesterséges
vásárt,
intelligencia.
És azon belül így van, most a legnagyobb hype-al bíró mesterséges intelligencia, ami nyilván nem csak hype, hanem tényleg egy valós olyan megoldási lehetőség, amit akár az ipar, akár más területek óriási körben tudnak alkalmazni.
Abszolút egyetértünk, a mesterséges intelligencia az ma már egy olyan fontos hívószó, ami talán az egyik legfontosabb, hogy ezt a kiállítást is el tudják adni, és oda vonzák a látogatókat, és abszolút a gyártók, a szállítók, szolgáltatók is a mesterséges intelligenciára próbálnak minden újdonságot fűzni. Nyilván ez nem csak próbálkozás, ez teljesen logikus irány. Ugye így volt ez a Siemensnél is a múlt héten, és a jövőben is így lesz, hogy egyre nagyobb szerepet kap ez a technológia. Csak ha lehet egy pár példát mondani, az Industrial Copilot nevű alkalmazásunk, ami abban segít mérnököknek, tulajdonképpen egy mérnökasszisztens kell elképzelni, hogy emberi nyelven lehet PL céghez, tehát ezekhez a vezérlőkhöz programokat, kódokat generálni. Nem kell gépi nyelven, ahogy eddig nagyon jellemzően programozták ezeket a mérnökök, hanem tulajdonképpen emberi szóval lehet programokat írni. Ez egy óriási előrelépés, hiszen a nagyon sok ilyen favágó kis alkalmazást azt sokkal gyorsabban, unalommentesen tudják megírni a mérnökök, úgymond. Míg a bonyolultabb dolgokat több időt tudnak foglalkozni, és ez nagyon-nagyon nagy segítség, hatékonyság növelés. Erre épül egyébként az Industrial Foundation modellünk is, ami még tovább megy, és akár műszaki specifikációkból, 2D, 3D modellekből, rajzokból, tervekből, bármiből tudnak nagyon komoly technológiákat leképezni, és megint egy csomó időt spórolva a tervezésbe, vagy akár megoldva a szakember hiányt, csökkenti a minőségi emberi hibákat, tehát megint gyorsítja a gyártási folyamatok tervezését, mondjuk. És hát azért ne felejtsük, hogy a mesterséges intelligenciához a felhőszolgáltatás nagyon nagy szükség van. Adatokat valahol tárolni kell, gyűjteni kell, és ebbe tovább erősített a Siemens, a Microsoft felhő platformjával együttműködve. Ugye ez is a hatékonyságot, a gyorsaságot növeli, úgyhogy nagyon jól látható az az irány, ami felé a Siemens is tart.
Most itt nálam, itt pörgetem a Siemens oldalán a stand látványtervét, ez akkora, mint itt nálunk mondjuk a Hung Expo-n külön.
Hát egy fél csarnok.
Egy fél csarnok, igen. Óriási rákészülés itt egy ilyen kis pódiumtól, kerekasztal beszélgetéstől kezdve a különböző területeknek kicsit fussuk át, hogy milyen területekkel mentek a vásárra, mi volt itt a legfontosabb, mert itt az okos pénzügyektől kezdve
ami meg fura, mert hogy ugye Siemens az ilyen energetikához, igen, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekről ismert talán Magyarországon, és akkor itt látom a bemutatkozó kis filmben sporttal kapcsolatos minden fejlesztést, persze vannak energetikai fejlesztések is, úgyhogy akkor elég érdekes és elég szerteágazó.
Akkor próbálok ezeket háttérinformációt adni. Ugye, ahogy elhangzott, az energiaelosztás nagyon-nagyon fontos számunkra, akkor is, hogyha már viszonylag régi technológiák alapján osztjuk, szorozzuk az elektromos áramot, viccesen mondva, de ugye ezeknek a kontrollja, felügyelete szoftverek nélkül elképzelhetetlen, és ma már itt is arról beszélünk, hogy egy meglévő rendszert érdemes digitalizálni, akár digitális sikereket kell elképzelni, és ott nézni a CO2 kibocsátást, a gőzfogyasztást, a villamosenergia fogyasztást. Ezekre óriási igény van, és több nagy céggel, mint a Heinekennel, Mercedes-szel világszintű együttműködés van, hogy a gyárakban optimalizáljuk az energiafelhasználást. Ugye egy nagyon, nagyon izgalmas téma, nem tűnik túl modernnek, de hogyan lehet a régi gépeket életbe tartani, felokosítani, esetleg felújítani. Többször volt már szó róla, hogy minőségben, mechanikailag nagyon jól működnek, de hát nem túl okosak, és nehéz velük kommunikálni. Ez egy óriási lehetőség, mert egy új géppel szemben kb. A fele költségből föl lehet ezeket újítani, és okosak is lesznek, meg a eddigi megszokott minőséget is tudják hozni. És akkor végül, de nem utolsó sorban a sport. Ugye idén Kanada volt az az ország, aki partnere volt a hannoveri kiállításnak. Ugye Kanada elsősorban a hokiról, a korcsolyákról ismert, és itt ezzel kapcsolatban lett bemutatva olyan élező technológia, ami Siemens vezérléssel működik, és akár jégkorongozóra szabott élezést lehet a korcsolyán végrehajtani. Nyilván ez testtömegtől, nem tudom én, fordulási ügyességtől.
Bokaállás az égvilágon, mindent, igen, mint a...
Nagyon komolyan lehet úgy élezni a korcsolyát, hogy annak a jégkorongozónak a legideálisabban csúszson a jégen. Vagy sokan ismerik, remélhetően sok hallgató van a biciklizés világából is, ugye ez a Giant bicikli, a gyártása során Siemens technológiával szimulálunk, optimalizálunk gyártást. Lehet, hogy ez most ilyen jók, nem tudom. És még egy, a golfütők. Ugye itt is van egy gyártó, a Hathaway golfütők, ahol a tervezésnél a Siemens ott van már a szoftverekkel. hogy minél gyorsabban tudjanak új generációs ütőket a piacra juttatni, a tervezést föl lehet gyorsítani. De egyébként a tisztításuknál is van olyan technológia, amiben Siemens hajtások vezérlés van, hogy a golfütőt mosása, takarítása az hatékonyabban működjön. Úgyhogy határa csillagos ég, ezekből lehet építkezni, és ezeknek a technológiáknak nagy része azért bejut a mindennapokba előbb-utóbb, elsősorban a mesterséges intelligencia közelettével.
Hát egy ilyen szerte ágazó területen jelenlévő nagy vállalatnál nem tudom, hogy lehet-e egy irányt szabni, ami mondjuk az idei kiállítás üzenete volt, ugye itt elhangzott az AI, vagy akár ezek a retrofit technológiák, ugye, amelyek felokosítják a gépeket. Mi lehet most a legfontosabb a Siemensnél?
Szerintem ezeknek a technológiáknak a minél hatékonyabb használata a prediktív karbantartása. Tehát az a karbantartás előrejelzés, ami megelőzi a váratlan hibákat, leállásokat. Szerintem igénymennyiségből kiindulva ebben van a legtöbb fantázia, hiszen ez a meglévő gyártósorokra, meg az újakra is ráhúzható, igencsak hatékonyság költségcsökkentő technológia, ami tényleg utólag is beépíthető, gyűjthető az adat, és nagyon nagy segítséget ad a váratlan leállások elkerülésében.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy egy kis betekintést nyertünk a Siemensnek az idei részvételét, illetően a hannoveri vásáron. Köszönjük szépen még egyszer, jó munkát és szép napot kívánunk!
És sikeres fejlesztéseket, hogy a haza fényre derülhessen. Nekünk meg legyen nyugdíjunk, és legyenek olyan robotok, amelyek behozzák a kávét reggelre. Köszönjük szépen!
Ezzel leszünk. Viszont hallásra!
Jelenleg Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
No, drága barátaim, magyarok, megjött az inflációs adat, mindenki kapaszkodjon, mert sokkal jobb lett a vártnál. Ugye a piaci konszenzus 5% körül volt, februári 5,6%-ra azt mondták a hozzáértők többsége, hogy olyan 5 körül lesz. Hát ehhez képest márciusban 4,7%-os volt az évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Azt mondja, elsősorban azért, mert a márciusi árfelírási időszak vége felé életbe lépett az ár, és stop, illetve estek az üzemanyag árak is. Úgy tűnik, a hatásokat még alul is becsülték az elemzők.
Epik Győzővel beszélgettünk, hogy az OTP a konszenzus alá lőtte, 4,9 volt a várakozások, ugye ő is pont az üzemanyag árakat emelte ki, és azt ugye, hogy nem is a hatályba lépés, de már megelőzték a kiskereskedelmi láncok sokan az ár és stop bevezetését, és saját maguk megnövelték az akciós termékek körét, és ugye ez volt nehezen mérhető, hogy ez mennyire volt eredményes, de akkor ezek szerint belelógott már a márciusban ennek a hatása, és ebből kifolyólag lehetett jobb az eredmény. Ugye ez folytató hat, mert a várakozásuk már áprilisra is, ugye az, hogy a 4 köré esett majd a következő adat, de utána ennek vége is, mert hogy ahogy beszélgettünk, ugye Győzővel, legalábbis az OTP elemzői fölfelé kanyarodó.
Én nagyon szeretném, hogyha azért visszafogottan örülne a politika ennek az adatnak.
Nem fog.
Hát nem fog. Igen, mert hogy az rosszul öregszenek ezek a nyilatkozatok, amikor azt mondjuk, hogy legyőztük, a padlóra küldtük,
igen,
és rá is ugráltunk a fejére, igen, majd egy szívlapáttal hátba vágtuk az inflációt,
és három és fél
méter vastag földréteggel borítottuk, majd egyszer csak mint a sose lett volna, föl kell, igen, és felzabál egy csomó minden. Rasputyini
feltámadással ugye újraindult, igen, és megint lehet ütni, vágni. Na hát egyelőre most épp jó úton haladunk ebben.
Igen, örüljünk azért ennek, mert hogy azért elég komoly gondokat okoz ez a magyar családoknak, úgyhogy ez mindenképpen
nem,
egy
az infláció.
Jó, hú, ezt most hogy mondjam, nem mondhatom, hogy jó hír, mert ez le van véletve. Kedvező makrogazdasági fordulat, ugye?
Így van, így, igen, van.
Na, Schmidt Andi kacarászik az infláción, azért, mert már kiszállott, hogy mennyivel több marad a zsebében. Ezáltal, hogy szelídült az infláció. Úgy,
megvidámodott, jó kedve lett, már költi is azt a megtakarítást.
Megyünk is nyaralni.
Így is van.
Na még ez is.
Úgyhogy már fejben háromszor elköltötte azt a hatalmas summát, amit
csak a váratlan
jó...
Csak
a váratlan jó eredményből kigazdálkodhat.
Úgyhogy szóval, most jön a hírekkel, figyeljük csak, milyen vidoran.